annak szakmai szempontból a következő a küldetés, akkor mondani. Elsősorban mindenféleképpen genetika javító intézkedésnek tartjuk. Tehát a lényege az, hogy az állományokba bevinni faj, berbéseket, a tovább szaporítás és az állomány genetikájának minőségének a javítására. Ilyen típusú támogatás már volt 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor egy közös kormányhatározat tárgyat képezte a faj ütővásárlás és a berbés és kecskebak vásárlás, most külön kormányhatározat szintén jelent meg, kimondottan jó intézkedésnek tartom, és erre szükség van, szükség lenne folyamatosan.
Ez akkor egyszeri támogatás, és ki kérheti ezt a támogatást?
Ezt minden jó tartó gazda kérheti, függetlenül a jogi besorolásától, egyszerű természetes fizikai személytől egészen cégekig. A kondíciók a következő, tehát kell rendelkezzenek minimum 60 anyajúval, amit az országos elektronikus állatnyilvántartóból kell bizonyítania. Minden 30 jú után lehet vásárolni egy fajbervécset. Minden bervécsnek az árába a támogatás bepótó 2500 lájjel, hogyha nagyobb a kialakulott ár, vagy a vásárlási ár, mint a 2500 lájjel, ha pedig nem, akkor teljes mértékben lefedi a bervécs ára. Maximum 700 euró lehet számolni, tehát azt mondja, hogy gyakorlatilag maximum 23 bervécset lehet vásárolni. Azt kell nagyon nagy figyelembe venni a gazdának, vagy az igénylőnek, hogy ha előző 3 évben kapott már ilyen deminitív támogatást, és volt ilyen, említettem 2014-ben csak szintén bervécs ütővásárlása, vagy volt a szárazságos de minimis típusú tartozás, vagy volt a méhész de minimis típusú támogatás, ezekből hamar részesült valamilyen szinten, akkor egy 15.000 eurónyi általános 3 éves de minimis plafonból ezeket ki kell vonni, és akkor csak a megmaradt összegre jogosult, ha most bérbéket szeretne vásárolni. Vagy hogyha utólagosan ütőt, mert az ütővásárlásos formahatározat is úgy néz ki, hogy hamarosan megjelenik, akkor jól meg kell hallnia, vetnie, hogy melyik, ha mind a két állatfajtát tartja persze.
Kovászna megyében mennyi ilyen állat van körülbelül? Van-e nyilvántartásuk róla?
Nekünk nincsen, mert ezt az egészségügyi tartján nyilván, de sajnos úgy néz ki mostani felméréseink szerint, hogy nincsen annyi piacra vihető, vagy a kondícióknak megfelelő haj állat, mint amennyi lenne az igény. De ez nem azt jelenti, hogy ez nagy probléma, mert lényegében a kormányhatározat nem szabja meg azt, hogy honnan kell vásárolni. A kormányhatározatban van 22 fajta megemlítve, ezek a úgynevezett speciális fajták, ezekből lehet vásárolni, és bárhonnan az unió területéről. A berbécsek azok nem lehetnek egy évnél fiatalabbak, és 3 évnél öregedtek. Ennél is látszik, hogy megcélozza a genetikai fejlesztést, lévén ez a legjobb életerejükben levő periódus, az 1 és 3 év között.
Értem, és november 15-től kezdik meg a kifizetéseket, ha jól tudom.
Október 15-től lehet letenni a kéréseket, október 15-től kezdően elbírálódnak a pályázatok, összesítődik ország szinten, hogy lássuk, hogy lefedi ezt az összeget, ami elő van irányozva, túlhaladja-e az összkérések száma, és november folyamán kezdődnek meg a kifizetés.
Értem, na most Dénes Istvánt kérdezem, hogy önök, mint regionális fejlesztést támogató szervezet, miben tudnak segíteni a gazdáknak?
Nekünk most a legfontosabb feladatunk az az, hogy gyakorlatilag az országban van 240 líder csoport. Tehát egy olyan potenciális hálózatnak a lehetőségéről beszélek, amelyik ott van. Úgy képzeljük el a líder csoportokat, hogy nagyon egyszerűen lefordítsam, hogy ezek vidékfejlesztési rajonok. 10-15 község és esetleg egy kisebb város tartozik hozzájuk. Általában konzorciumok, tehát cégek, civil szervezetek és önkormányzatok társulásaiból alakul ki a vidéki terület 70%-a körül lefedjük az országot. Az az előnyünk, hogy nagyon közel vagyunk a gazdákhoz. Többet nem tudunk, mint a mezőgazdasági hivatal, viszont többet tudunk tenni. Tehát információ szempontjából a mezőgazdasági hivatalnak főleg, mivel történeti jelleg összehasonlítási adatbázisa van, tehát ő a folyamatokat, a statisztikákat több éves, vagy akár több évtizedes távlatokba is tudja elemezni, addig nekünk most azból kell indulunk, amint van. Ezek a lidercsoportok, akik komolyan veszi a feladatát, az lesz az első feladata 2017 első félévben, hogy kirányan ellállta, hogy hol tart, milyen problémák vannak. És ezen belül, amit kérdezett, az gyakorlatilag mi tudunk adni támogatást, kisebb összegű 30.000 eurós beruházási jellegű támogatást, ahol állatvásárlás kizárt, mert a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv és az Európai Vidékfejlesztési Terv sem engedi meg. Viszont mi kiegészítő támogatásként, miután ő ezt megpályázza ezt a meghirdetett pályázatot, tud pályázni nálunk például 30.000 plusz 20.000 eurónyi fejlesztésre, mint a farmjában. Miért érdekes ez a 15.000 euró?
De azt kérdezném meg, hogy milyen fejlesztésre pályázhat a farmon?
Eszközvásárlás vagy istálló építés. vagy karámok, energiaellátás, kisebb-nagyobb ilyen fejős tankok, hűtős tankok, napenergiával működő hűtőház, ami fent van az eszenán, kisebb mennyiségben, nagyobb mennyiségben, tehát villanyellátás ott, ahol megszülül az állat, és éjjel is kell beavatkozni, akkor egy bizonyos helyen kialakít egy ilyen egyébként is beavatkozási teret, vagy szobát, vagy bármilyen nevezhetjük, azok ki tudja például világítani is, hogy ellátja magát egy újrahasznosuló energia a telepel, ami most egyre olcsóbb, és például 3000-től már 5000 euróig már elképesztő minőségi és elképesztő kapacitási kis telepeket lehet vásárolni. Mondtam egy példát, ez most egy ilyen habatortán, de akár ilyen is. Beszélünk egy piacon, ha valaki ugye beruházik, mert ez is egy beruházás, akkor azt kell megnézni, én inkább a gazdasági beruházási oldalát tudom elmondani, ahol beruházás finanszírozási megkérülést tudunk számolni. Ha ingyen kapja a pénzt is elméletileg, akkor is ugye normális körülmények között meg lehetne vizsgálni az egész támogatásnak a hosszú távú vagy középtávú hozamát a nemzetgazdaságra és egyénileg a farmerekre. Az érzékeny pontja a kérdésnek az a instabil felvásárlási ár, tehát az élő súly, ami nálunk sajnos, ahogy néztem és beszéltem most előbb egy gazda barátommal, 6 és 12 lej között ingadozik, a 12 lej ritka élő súly a báránynak. A jónak nagyon kevés az, 2 lejtő, 4 lej között ingadozik általában az élőszúlya, és ez a 6 és 12, ezek furcsa jelenségektől vannak befolyásolva. Engem csak az zavar, hogy amikor itt számolni szeretnék egy megtérülést, vagy egy kockázatot, vagy egy becslést, hogy melyik fektessen be, és hogyan kalkuláljon középtávon, hát én elmerem nektek mondani, ezek az urak minimum kamikáze pilóta. Ilyen pénzi előrejelzés, hogy még visszamenőleg és elemzés alapján ez a egy-kicsit görb, amit én látok, most nem tudjuk bemutatni a rádióba, hogy Holland, Holfent, és ez a Holland, Holfentnek a hossza is instabil az elmúlt 3 évben, és megkérdeztük, hogy miért van ez, azért, mert vannak nagy felvásárlók, akik bizonyos világpiaci konjunktúrák pillanatában lépnek be a piacra, és ők is megspekulálják azt, hogy mikor tudnak hasítani, tehát mikor tudnak nagyobb haszonra szerzenni, és ezért van az, hogy a román piacok ilyen szempontból rángatják. Tehát a világ konjunktúra szempontjából nincs egy stabil felvásárlási rendszer, és nincs egy olyan állam által elképzelt valamilyen félefajta pénzügyi mechanizmus, vagy garancia rendszer, amelyik csökkenteni a méretüléseket, és mérsékelni a magasan szárnyalásokat. Ez a probléma itt a piacon.
Maradjunk még egy pár percig itt a jutartó gazdáknál, mert van egy másik probléma is. Mi itt mind a felvásárlási árakról beszélünk, meg arról, hogy mennyibe kerül élősúlyban, stb. A másik probléma az, hogy azokat a juhokat néha nyírják is, és a gyapjút viszont senki nem vásárolja fel.
Hát ez már a Csabának az asztala. Hát is igaz, akkor menjünk bele, menjünk a ügyasszakmába, hogy gyakorlatilag a jutányészésnek 2 alapvető iránya van, vagy 3, tehát van a tej termelő fajtartányészése, van a hús jellegű fajtartányészése, és van a kimondottan gyapjú jellegű fajtartányészése. A 3 között vannak olyan fajták, amelyek gyakorlatilag dupla hasznosításúak.
Így van.
Az igazság az, hogy például a tejelőjúoknál is van gyapjú, vagy a hús fajtáknál is van gyapjú, de igazából annak a minősége, vagy a egyúrási mennyisége az nem olyan túl nagy, vagy nem egészen megfelelő. Ezt ugye el kell különíteni. Az igazság az, hogy a gyapjú piac az nagyon megmondó gyövel. Most indiferens, hogy jó minőségű gyapjút gyártasz, vagy csak ilyen közös hasznosítású fajtától lenyírt gyapjút próbált érdekesíteni, a gyapjú piac az nagyon alul van.
Igen, hát ezért kérdeztem, mert nekem is vannak jutartó ismerőseim, akik panaszkodtak, hogy nincs, igen, amit csinálni, felgyűlt a gyapjú, és mit csináljanak vele.
Igen, ez így igaz, úgyhogy ez egy következő probléma, úgy mondom én, hogy ez egy olyan probléma, hogy a élő hasznosítás után a következő megoldás váró probléma. Ez felfelelően most a textiliparral összefügg a gyapjúk világpiaci mozgásával, az intézte világpiaci textiliparral. Miről van szó, hogy én látom? Gyakorlatilag a világpiac működik, tehát van.
A világpiac sok mindenben működik, csak Romániában dögledezik.
Az a hiányzó láncszem, és ez már egy szakpolitikai feladat a különböző kormányzati szerepállásba utazó szervezeteknek, hogy ezt a kérdést kormányzati szinten tudna-e, mert nem kell megoldja, tehát hogyha most a liberális, a szocialista irányultságú kormányzás, ez nagyjából ez a két lehetőség van, ha tertium non datur, ugye, akkor gyakorlatilag arról beszélünk, hogy kinek a feladata az, hogy Romániát rendszeres elven, tehát szisztematikusan bekapcsolni különböző bármilyen típusú piacokba, amiből ki vagyunk hagyva, vagy nem vagyunk benne.
Igen, na most erről csak beszélünk. A líder az nem tud ebben is lépni?
Tehát tud, annyit tud a líder, hogy kicsi szinten. Tehát amit a líder már tud végezni, az az, hogy felvéve a kapcsolatot az Európai Líder Hálózattal és az együttműködési programokat indítva, rá tudunk kérdezni, hogy nálatok ezt hogy csináljátok. Tehát alulról fölfele, ugye, ilyen típusú megkezelítésből rá tudjuk azt érni, hogy megismerjük azt, hogy a szlovénok hogyan csinálják, főleg engem, tehát közép-kelet-európa érdekel, már nyugatiaknak a lobby ereje elképesztő lehet hozzánk képest. Nem kívánom hasonlítani magunkat szlovénok, szlovákok, lengyelek, horvátokon kívül máshova, mert olaszok, esetleg osztrákok, tehát a tényleg csak mondjuk Közép-Európába, meg a bulgárok, tehát a Balkán, tehát nincs értelme, mert a többi országban annyira különböző a társadalmi, politikai és lobby erő, hogy egyszerűen letörölnek a térképről. Viszont meg vagyok győződve, hogy ezek a kis országok, amikről beszéltem az előbb, megoldottak, bizonyos országok jól megoldottak. Na most nem volt időnk, hogy ez nem olyan rég mozdítottál rá erre a témára, nem volt időm, hogy én kapcsolatba lépjek partnereinkkel, mert van egy Facebook portálunk is, ez a Friends of the Leader Approach, az a neve. Tehát ott mi kommunikálunk egymással, és vannak listák is, de nem volt időm, hogy ezeket részletesen rákérdezzek, megmondom miért. Mert ha rá is kérdezek, ő is tovább kell kérdezze a farmert. Mi azt el tudjuk mondani, hogy bárki, aki lideres irodához közel van, négy ember távolságra van Európában bárkitől, mert ő beszól hozzánk, beszélünk a lideréhez, és ő kiszól az emberhez. Vagyis nem is négy, hanem három, mert ő a nulla, líder, és a kolléga, a koma. A koma Skóciába, Észak-Skóciába. Tehát gyakorlatilag mi lerövidítjük a kommunikációs hálózatot, és ebben tudunk segíteni, hogyha mi területünk, most akik hallgatják, vagy az országban, bárhol, Erdélyben van nagyon sok lídercsoport, minden megyében van. A lídercsoportok a magyar területen magyar kollégákkal is dolgoznak, más területeken csak a helyiekkel, akik az adottak. Tehát mindenképp érdemes kapcsolatba lépni velük, ha vannak ilyen típusú kérdések, a megyei igazgatóságokon keresztül és a lídercsoportokon keresztül tudnak kommunikálni.
Hát én köszönöm szépen, hogy a telefon túloldalán szakítottak időt, hogy hallgatóinkat tájékoztassák Dénes Istvánnak és Köncei Csabának.
Köszönjük a szerződést, mindenkinek minden jót!